Első fejezet. A nyaki ég. A nagy forradalom előtti évtizedekben élt Párizsban két német ékszerész. Charles August Böhmer, akinek nevét Boehmernek ejtették a franciák, és Paul Bassange, akinek francia neve családjának francia származására mutat. Ősei hugenotta menekültek voltak, Lipcsében éltek, amíg ez a Bassange vissza nem származott Párizsba, és be nem társult az öregedő Böhmer üzletébe. Böhmer igen nevezetes ékszerész lehetett, és már 15. Lajos uralkodása alatt megvásárolta magának Joaillier de la Corone et de la Reine, a korona és királynői ékszerész címet. A két ékszerész, vagy legalábbis Böhmer, aki kettőjük közül e történet előterében szerepel, nem lehetett egészen átlagember. Bennük is ott élhetett a nagyság álma és szenvedélye, és a maguk ékszerészi módján igyekeztek hírre és halhatatlanságra. Évek hosszú és csendes munkájával összevásárolták Európa áruba bocsátott legszebb gyémántjait. A gyémántokat nem foglalták párizsias ízlésű keretbe, nem adták el, hogy vagyont szerezzenek, és a pénzen olyan földbirtokot vásároljanak, amely nemességgel jár együtt. A gazdagodó polgárok akkoriban ezt tették. De Böhmerék külön úton jártak. A gyémántokat elzárták üzletükben, és amikor már sok gyémánt összegyűlt, hozzáláttak a nagy bűhöz. Elkészítették az akkori világ legdrágább ékszerét. Erről a rekordkincsről, a végzetes gyémánt nyakékről szól történetünk. A nyakéket nagyon kevesen látták, még történetünk szereplői közül is. Majd később megtudjuk, miért nem. Nem függött senkinek sem a nyakán. Nem a hordozójára hozott bajt, mint valami malefikum, hanem mint az elátkozott Nibelung kincs a Rajna mélyén. Pusztán azáltal vált végzetessé, hogy egy rövid ideig a világon volt. De az utókor szorgalmas tudósai megtalálták a tervrajzát Böhmerék írásai között, és így nem titok, hogy milyen lehetett. A rajz alapján attól félünk, hogy tulajdonképpen nem is volt nagyon szép. Olyan hihetetlenül nagy, olyan barbáron népvándorláskori leletként kincs lehetett, hogy inkább megdöbbenést kellett kiváltania, mint elragadtatást. Három gyémántláncból állott, közülük a harmadik és leghosszabb többsoros. A láncokról gyémánt medaliónok fügtek, és végül is négy gyémánt bojtban végződött. Böhmerék az ékszert eredetileg Dubarry grófnőnek szánták, vagyis 15. Lajos királlyal akarták kifizettetni. De 15. Lajos hirtelen meghalt fekete himlőben és elhagyatva. Dubarry számüzetésbe ment Louvenciennebe, és a nagy Sig Transitban Böhmeréknek új Gloria Mundi után kellett szétnézniük. Felkínálták az ékszert a spanyol udvarnak, de ott megrémültek az árától. Nem sokára ráeszméltek, hogy csak egy valaki van a világon, akit nyilván a sors is arra szemelt ki, hogy ennek a kincsnek birtokába jusson. Ez Marie Antoinette, Franciaország ifjú királynéja. A régi uralkodók és uralkodónők általában szerették az ékszereket, azt tanítja a história. De Marie Antoinette kartársainál is jobban szerette. Szenvedélyesen. Leküzdhetetlen vágyjal. Több ékszere is volt, mint más királynének. Hazulról, Bécsből rengeteg gyémántot hozott magával kelengyéjében. Majd pedig 15. Lajos király, férjének nagyapja, neki adta elhalt megyének, Mária Józsefának gyémántjait és gyöngyeit. Többek között egy gyöngy nyakéket, amelynek a legkisebb gyöngye is akkora, mint egy aveli, vagyis csöves magyaró, mondja a Szavazsó szótár. Talán amerikai magyaró. Ezt egykor ausztriai Anna hordta, és hagyta örökül a francia királynékre. Ausztriai Anna, vagyis 13. Lajos felesége. Úgyhogy ez az ékszer talán azonos azzal a másik híres nyakékkel, amelyet mindnyájan ismerünk az öregebbik Dumas három testőréből. A királyné nem panaszkodhatott sem 15. sem 16. Lajos fukarságára. De szenvedélyét a kapott ékszerek nem elégítették ki. Titokban is vásárolt ékszereket. Emiatt anyja, a bölcs és szent életű Mária Terézia súlyosan meg is korholt a leveleiben, mondván, hogy üdesége a legszebb ékszer. De Böber is jól ismerhette a királyné szenvedélyét, hiszen 1774-ben megvásárolt tőle 360.000 frankért egy 6 gyémántból álló fülönfüggőt, amely szintén Dubarry grófnő számára készült. Böber 400.000 frankért kínálta, de a királyné kiszedett belőle 2 gyémántot, és 2 saját gyémántjával helyettesítette be, hogy olcsóbb legyen. Az összeget pedig részletekben fizette ki. Böbernek tehát minden reménysége meglehetett arra, hogy a királyné meg fogja vásárolni a rekord ékszert is. De ezúttal csalódnia kellett. A király szinte hajlandónak mutatkozott, csak hogy maga a királyné sokalta az összeget. 1.600.000 font, nagy pénz egy királynénak is. Különösen, amikor nem megy jól neki. Marie Antoinette a nagy háborúra gondolt. Franciaország legrokonszenvesebb háborújára, amelyet Anglia ellen vívott Amerika függetlenségéért. És azt mondta, nagyobb szükségünk van egy hajóra, mint egy ékszerre. Az ékszer pedig már megvolt, és mint egy gazdátlanná vált, és rosszul csomagolt, nagy rádium mennyiség, hangtalanul és láthatatlanul sugározta magából a végzetet. Mi azonban megállunk egy pillanatra. Lélegzetet veszünk, és egy kis gazdaságtörténeti elmélkedésbe bocsátkozunk, Böber vállalkozásával kapcsolatban. Mert az ékszer elkészítése, és ez a fontos, vállalkozás volt. Nem megrendelésre készítette, mint elődei, a régi századok nagy bívesei és ötvösei, mint ahogy mondjuk Benvenuto Cellini dolgozott, hanem piacra. Elkészítette, nemhogy keresletet elégítsen ki, hanem úgy szólván azért, hogy a kínálat megteremtse a keresletet. Méghozzá meglehetősen kockázatos piacra dolgozott, mint hogy igen kevés vevő jöhetett számításba. A másik meglepő mozzanat pedig a rekord, a nagyság álma. A nagyság sok-sok évszázadon át a 2 első rend privilégiuma volt. Az egyházi és a nemességi. A lovag gondolhatott arra, hogy valami páratlan vitézi tettel bábulatba ejtse a világot. A szent ember gondolhatott arra, hogy az önmegtagadás valami soha nem volt és riasztó formájával felrázza fele barátainak alvó lelkiismeretét. és egy-két évszázad óta már a szellem embere is gondolhatott arra, hogy művével felülmúlja az előtte élt alkotókat. De a polgár, a kereskedő, az iparos. Még ha vagyont is gyűjtött, azt sem rekordszándékkal gyűjtötte akkoriban. Tehát nem azért, hogy neki több legyen, mint másnak. Böber viszont nem pusztán úgy akart remeket alkotni, mint ahogy a céhek mesterjelöltjei. Nem ipari, hanem kereskedői rekordot akart állítani. Ékszert, ami nem szebb, hanem drágább a többinél. Böber a maga módján úttörő, és utol is érte az úttörők bal sorsa. Persze tudjuk, hogy a kapitalizmus öregebb Böbernél, de Böber viselkedése már a kapitalizmus egy késői formája. Bár az az angol-amerikai típus, amely a 19. század második felében jut uralomra, és Böber korában bizonyára még nagyon ritka lehetett. Így mód Böber is kitűnő illusztrációja annak a tételnek, hogy az Ancien rezsimet 15. és 16. Lajos korát nem választja el világok szakadéka a forradalom utáni kortól. A franciák, mondja Tocqueville, a múlt század elejének nagyszerű politikai gondolkozója, 1789-ben a legnagyobb erőfeszítést fejtették ki, amelyet nép valaha véghez vitt, hogy történelmüket két részre hasítsák, és mély szakadékkal válasszák el azt, ami volt, attól, ami lesz. De a bíráló és tárgyilagos utókornak nem szabad ezt készpénznek venni. Tocqueville úgy látta, és a tudósok 50 év óta többnyire egy véleményen vannak vele, hogy a forradalom nem teremtett a semmiből új világot, hanem csak hirtelen, csodaszerűen megérlelte mindazt, ami már azelőtt is csírázott és növekedett, és talán a forradalom nélkül is gyümölcsé érik, csak éppen lassabban. Ezért kitűnő példa Böber vállalkozása. Látjuk, hogy a nagykapitalista mentalitás, a mindenáron való több termelés és a gazdasági rekord szelleme megvolt már a 18. században is. És már akkor is épp úgy robbantott és döntött össze világokat, mint később. Ez a szellem tehát nem pusztán azoknak az intézményeknek a következménye, amelyeket a francia forradalom hozott létre, mint ahogy a forradalom ellenségei tanítják. De még másra is következtethetünk. Egy gazdaságilag nyomott hangulatban lévő országban valószínűleg nem jut egy ékszerésznek sem eszébe, hogy olyan ékszert készítsen, amilyen még soha nem volt a világon. Ez a szándék egy egész nemzedék, vagy egy egész ország gazdasági önbizalmáról tanúskodik. Böhmerék vállalkozása igazolja azt, hogy az Ancien rezsim egy nagy gazdasági fellendülés tanúja volt. Ezt is Tocqueville állította elsőnek, de adatszerű, tudományos módszerrel csak a 20. század elején bizonyították be nem francia tudósok, egymástól függetlenül az orosz Ardashev és a német Adalbert Wahl. A gazdagodás már 15. Lajos alatt megindult. A 7 éves háború egy pillanatra megállította. Azután 16. Lajos alatt üteme meggyorsabbodott. Növekszik a vasbányák és kohók száma. Eddig Franciaország Angliából és Németországból kapta a vasat, amelyet feldolgozott. Ezentúl maga állítja elő Elzász, Lotaringia és Nán acélműveiben, és főképp Amboában. Óriási fejlődésnek indulnak a textiliparok. Kivált kép a gyapjúfodás. Szövré porcelánnal, a Gobelin szőnyeggel, Saint-Gobain üveggel, Baccarat kristállyal, Rouen és Nevers fajanszal látja el a világot. A gép elkezdi diadal útját. Marseille a világ egyik legfőbb kikötője lesz. A versailles-i béke után 1786-ban Angliával kereskedelmi szerződést kötnek, amely előnyös ugyan a francia mezőgazdaságra, de árt a kereskedelemnek és iparnak. De még így is Anglia után Franciaország a világ leginkább jómódú országa. A forradalom után csak 1835-ben érték el azt a kereskedelmi mérleget, amelynél 1787-ben tartottak. Talán itt említhetjük meg azt is, mint a gazdasági vérkeringés gyorsulásának a jelét, hogy 16. Lajos uralkodása alatt a tőzsdézés olyan arányokat öltött, hogy 1787-ben Mirabeau már szükségesnek látta felemelni ellene mennydörgő, intő szózatát. Amikor 16. Lajos trónra lép, mindenfelé a bőség jelképeit rakják ki, annak kifejezéséül, hogy mit várnak uralkodásától. A hölgyek akkoriban toronymagasságú hajviseletükben hordták a kor eszméket kifejező szimbólumokat. 16. Lajos trónra léptekor a nők feje búzakalászokkal volt súlyos, mint az alföldi ródaság. És a királyság zilált pénzügyi helyzete, a hírhet deficit, amely kirobbantja a forradalmat. Igaz. De ez a pénzügyi válság a királyi pénztár válsága volt, nem a nemzeti, nem a népi. Arról volt szó, hogy a királynak, vagyis az államkincstárnak több a kiadása, mint a bevétele. Ezen kétféleképpen is lehetett volna segíteni. Vagy a kiadások csökkentésével, vagy a bevételek fokozásával. A királyságnak mondhatnok egyéni tragédiája volt, hogy akkori helyzetében belső okokból egyiket sem tudta véghez vinni. Az ország jó módjára vagy szegénységére ez egyáltalán nem jellemző. A fellendülés 16. Lajos uralkodása alatt nem csak gazdasági téren észlelhető, hanem a külpolitikában is. A két előző Lajos sok esztelen és részben egyáltalán nem dicső hadjárata után most Franciaország szelíd lelkű királyának és kitűnő külügyminiszterének Fersen grófnak vezetésével bölcs békepolitikát folytat. Ellenáll a háborús kísértéseknek, amelyekkel nyugtalan szövetségese II. József császár, ami kalapos királyunk, Marie Antoinette fivére csábítgatja. Csak egy háborúban vesz részt, Anglia ellen Amerika függetlenségéért. Ez a háború meglehetősen kényelmesen, francia részről igen kevés véráldozattal, és hosszú ideig változó szerencsével folyik. Az angolok elfoglalnak francia gyarmatokat, a franciák elfoglalnak angol gyarmatokat. Míg végre 1781-ben az Egyesült Amerikai és Francia seregek Yorktownnál döntő győzelmet aratnak. 1782-ben hazajön Lafayette, az amerikai szabadság francia hőse, és az operaházban megkoszorúzzák. 1783. szeptember 3-án megkötik a versailles-i békét. Ezt az első verszei békét milyen végzetes második fogja követni? A franciák nem örülnek a szelíd békefeltételeknek, mégis boldogan érzik, hogy kiköszörülték a csorbát, melyet a 7 éves háború ejtett a francia Gloáron. És főként szellemi szempontból érezhető a mindent eltöltő életlendület. 1780-ban, mondja Tocqueville, elvész a franciákból az a tudat, hogy országuk hanyatlóban van. Ekkor fejlődik ki bennük a végtelen perfektibilitás hite. Az a hit, hogy az ember és világa az idők folyamán egyre jobb és jobb lehet. A fejlődés gondolata. És íme, léghajók szálltak fel. Mongófi meleg levegővel és Charles hidrogénnal telt ballon alatt. Egyesek leesnek és belefulladnak a Lamas csatornába, mint Pilatre de Rosier. Mások átrepülik és francia zászlót tűznek ki az angol parton, mint Blanchard. Gépeket és orvosságokat találnak fel, és Buffon tekintete előtt megnyílik a föld ősi története. Az antik világ szépsége új reneszánszt él, amióta kiásták Pompejt, és az embereknek kezd igazi fogalmuk lenni az antik életérzésről és szépségkultuszról. Magnus ab integro, caclorum nascitur ordo. Nem, semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy dekadenskor ez. Az ancien rezsim halálosan szép utolsó ősze. A történelem korszakait nem lehet évszakokhoz hasonlítani, mert mindegyik már a következővel terhes. Mindenki hallotta Talira híres mondását. Aki nem élt az ancien rezsim alatt, nem ismeri az élet édességét. Az élet édességét akkor nyilván csak a szerencsésen születettek ismerték, és azok nem voltak nagyon sokan. De Franciaország 16. Lajos idejében a többi ember számára sem lehetett pokol. Legfeljebb túlfűtöttségébe hasonlított erre a helyiségre. A 18. század végén Franciaország formában volt. Spengler használja ezt a sportkifejezést azokra a nemzetekre, amelyek alakítani tudják a maguk és világuk történelmét. Franciaország feszülő izmokkal készült arra a nagy, észszerű csodára, amelyet nem is sejtett. A forradalomra. Ennek az öntudatlan készülésnek titkaiba szeretne bevilágítani ez a mi történetünk.